Köszöntök mindenkit, Bukta Bence vagyok, ez pedig a Buktár legújabb adása, melyben Szőlősi Mátyás író, költő, fotóriporter a vendégem, akivel többek között a nem sokára megjelenő új kötetéről, az Illegálról is fogunk beszélgetni. Szia Matyi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Bence, én is köszönöm, hogy beszélgetünk, és üdvözlöm a hallgatókat.
A podcastet megtaláljátok a legnagyobb közösségi oldalakon, Facebook, Twitter, Instagram.com/Buktárcast, a legnagyobb lejátszó alkalmazásokban, ahol fel is tudtok iratkozni, Apple, Google és a Spotify felületein, illetve küldhettek visszajelzést e-mailben is a buktar@icloud.com e-mail címre. Ha valaki szívesen közreműködne az adás elkészítésében, az ő jelentkezését is szívesen fogadom a fent említett, vagy előbb említett felületeken. Nos, mivel az adás előtt megbeszéltük, hogy ezt a feladatot én végzem el, gyorsan elmondanám, hogy mit kell rólad tudni. Azok kedvéért, akik esetleg nem találkoztak még a neveddel, bár nem hiszem, hogy sokan lennének ilyen emberek. Mint ahogy említettem is, egy író, költő, fotóriporterről beszélünk, tehát ilyen sokoldalú Matyi. Valamelyik interjúban azt olvastam, hogy egy igazi reneszánsz ember.
Az egy kicsit túlzás.
Jelent meg elsőként verses kötetet 2010-ben, Állapotok címmel, nem bocsánat, az Aktív Korterem volt az első, 2010-ben, majd az Állapotok 2011-ben. Írtál drámákat, ezek közül kettő meg is jelent a Pécsi Országos Színházi Találkozó keretei között kiadott nyílt fórumfüzetekben, valamint a Lassan Visszatartva című drámádat a Nemzeti Színház felolvasó színház formájában be is mutatta 2014-ben. Jól mutatja, hogy ezen a területen is kiemelkedően alkottál, hiszen Örkény István drámaíró ösztöndíjas is voltál. Aztán megjelent 2016-ban a Váltóáram című novellás köteted, amely 2017-ben el is nyerte a legjobb első prózakötetnek járó Margó díjat. Ez az Európa kiadó gondozásában jelent meg. Aztán ezt követte a Simon Péter című könyved is, és még a kettő közé beékelődött a Budapest Katalógus nyomtatásban is, hiszen ennek is az egyik szerkesztője vagy.
Így van.
Most pedig 2020-ban már a Helikonnál jelenik meg az új novellás köteted, amely az Illegál címet visel, és két novellát tartalmaz.
Két kis regényt inkább, talán azt hiszem ezek már ilyen terjedelműek, de lényegileg igen, azért is lehet novellának titulálni gyakorlatilag, bár tényleg hosszabb az főleg az első szöveget, mert ugye az annak köze van a Váltóáram egyik szövegéhez, hát a azonos című vendégjátékhoz, de ennek egy rendesen átalakított verziója ez.
Kell leismerni a Váltóáramban szereplő novellát azoknak, akik el akarják a vendégjátékot olvasni majd az Illegálból?
Nem. Egyáltalán nem. Ha ismerik, akkor sok ponton nyilván, hogy egyezéseket fognak találni, vagy egy bizonyos pontig hasonló mederben zajlik maga a történet, de hát a végkifejlet meg így az egésznek a, azt hiszem, az összkép, ami kialakul a végére, az egészen más lesz, mint ami a Váltóáram című kötetben szereplő novellában van. De nem kell ismerni, tehát ez egy önálló szöveg, önállóan is megállja a helyét, azért is írtam át, vagy azért is született meg ebben a formában, mert még foglalkoztatott a téma, és egy olyan befejezést, egy olyan végkifejletet találtam ki hozzá, ami egészen elviszi a történetet egy más, vagy hát nem is más, de hogy az első szövegben is sejthető ennek a dolognak a jelenléte, de ott nincsen kibontva, sőt nem is kanyarodunk el ebbe az irányba, most nyilván nem akarom lelőni a point, de egészen más a végkifejlet ennek a szövegnek, mint az elsőnek.
A Váltóárambeli novella is nagyon izgalmas volt, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogyan sikerült kibővíteni ezt a novellát. És ha jól láttam, akkor lesz a könyvhöz rendezvény is még szeptemberben, szeptember 15-én jelenik meg, és lesz utána egy rendezvény, és erről tudsz egy picit mesélni.
Persze, Juhász Anna hívott meg, van egy irodalmi szalon, amit ő működtet, ő csinál már elég régóta, és hát a Helikonnak közös szervezésben végül is itt lesz megrendezve, szeptember 23-án a bemutató. Azt hiszem, hogy elég izgalmasnak ígérkezik, mert olyan vendégek jönnek, Barabás Lőrinc zenész, illetve Keresztes Tamás színész, akik, hát ugye egyrészt ugye Lőrinc zenélni is fog, illetve beszélni fog a zenei élményeiről, meg azokról a hatásokról, meg dolgokról, amik őt érték, illetve Keresztes Tamás fog felolvasni a magából a szövegből, vagy szövegekből, akit én nagyon csípek, és nagyon jó színésznek tartok, úgyhogy örülök, hogy ő is jelen lesz végül. Hát ugye a két történet maga az nagyon különböző, az egyikről ugye már szót ejtettünk az előbb, az egy zenésznek egy ilyen fellépéséről, vagy egy szerepléséről szól, és az ott történő bonyodalmak is ezeknek a története gyakorlatilag. A másik szöveg pedig egy underground világban, vagy tehát a graffitis közegben tevékenykedőknek az életét, vagy világát mutatja be, egy egyébként megtörtént eseményen alapuló szövegben, és hát ebből a kettőből áll össze végül is a könyv. Ami fontos így a kettő szempontjában, mind a kettő Budapesten, illetve Budapesthez kötődően történik, és hát bizonyos pontokon össze is szövődik a két történet, annak ellenére, hogy két nagyon különböző világot mutat be.
És akit esetleg érdekel ez a rendezvény, hol találhatja meg?
Szerintem, hogyha a közösségi oldalakon a Juhász Anna irodalmi szalonjára, ez a legegyszerűbb talán, mert ugye regisztrációhoz kötött a rendezvény, mert hát ugye most vírushelyzet van, meg egyébként is ugye a helybefogadó képessége sem végtelen, úgyhogy regisztrációhoz kötött, úgyhogy aki szeretne jelentkezni, az Annának az elérhetőségein ezt meg tudja tenni még, azt hiszem.
Térjünk talán vissza egy picit a váltóáramhoz, mert említetted itt az Illegálnál is, hogy a két kisregény összekapcsolódik, a történeteik összeszövődnek, a váltóáramot is ez hatja át, hiszen ott is a novellák összekapcsolódnak, és habár nem egy sci-fi novellás kötetről beszélhetünk, de mindenféleképpen olyan témákat és kérdéseket boncolgat, amiről bárhol, bármilyen körülmények között érdemes és fontos is beszélni, de ami összeköti a novellákat, az behúzható a tudományos fantasztikum alá, és erről tudsz egy picit mesélni.
Igen, valóban behúzható, ahogy mondod. Azt hiszem, hogy ez az összekötő elem, vagy ez a szimbólum, vagy nem is tudom, hogy minek lehetne ezt pontosan nevezni, nem is akarom meghatározni. Ugye ez a szupernova robbanás, ugye ami, hát a Betelgeuse nevű csillag, ugye ami az Orionnak az egyik csillag, az Orion csillagképnek az egyik csillaga, ugye ez felrobban, és hát ugye ez nem példa nélkül való, bár mi nem nagyon láthatunk ilyet az életünkben, de azért a történelmi feljegyzésekben szerepel olyan 1400-as évek, meg az ezres, tehát vagy az 1100-as években talán, hogy a kínaiak is feljegyeztek olyan, tehát vannak olyan feljegyzések, amik arra utalnak, hogy láttak ilyen fényjelenséget, tehát hogy egy közeli valamilyen hatalmas csillag az ugye felrobbant, és ennek a fénye, ugye a szupernova robbanásnak a fénye az hát akár hetekig is, ha jól tudom, látható volt az égbolton. Egy olyan időben, egy olyan elképzelt időben játszódik ez a kilenc történet, amikor egy ilyen fényjelenség látható az égen, és ugye ez minden novellában szerepel. Hol erősebb, hol nem annyira domináns formában, de azt hiszem, hogy a karakterek gondolkodás módját, meg ugye figyelmét nagyon sok szempontból leköti ez a dolog, és hát valóban, hogyha egy ilyen dolog lenne látható az égen, akkor azt hiszem, hogy mi is foglalkoznánk vele legalább párbeszéd szinten, de hát nyilván, hogy elég sok cikk is, meg sok. Ezt az is igazolja, hogy a Betelgeuse ugye egy komoly fény csökkenésen ment keresztül az elmúlt hónapokban, és ugye erről például elég sokat cikkeztek a különböző portálok, hogy vajon felrobban-e tényleg pont az a csillag, amiről egyébként a novellás kötetben szó van.
Igen, 2019 végén is több sci-fi író, magyar külföldi is írt erről, meg tudósok cikkeztek erről, szóval sok mindenkit megmozgatott, és ahogy olvastam, még lehet esélyünk arra, hogy lássunk ilyen jelenséget, ugyanis bármelyik pillanatban akár fel is robban, de ez eltarthat akár 200 ezer évig is ez az időintervallum, úgyhogy aki türelmes, az esetleg láthatja. És a váltóáram novellái hangos könyvben is elérhetőek azok számára, akik inkább ilyen formában fogyasztanák. Hol és milyen formában készültek ezek a felvételek?
Két helyen is született, vagy születik most már ilyen hangos könyv. Az elsőt a Stompa Enikőnek köszönhetjük. Azok, akik meg szeretnék hallgatni, ő a Marosvásárhelyi Rádiónak a munkatársa, és ő kért fel, vagy az ő ötlete volt az, hogy az ott elérhető hangoskönyvek, az ottani archívumban elérhető hangoskönyvek között a váltóáram is szerepeljen, és én olvastam fel a novellákat a Marosvásárhelyi Rádióban még 2018-ban, és ebből most már azt hiszem, hogy egy híján mindegyik novella elérhető az ottani archívumban, és meghallgatható, nagyon izgalmas zenéket is válogatott az egyes szövegekhez Enikő, és azt hiszem, hogy nagyon, nagyon élvezhetőek is. Két részre tagolva szerepelnek egyébként a novellák, tehát hogy nem is egyetlen egy nagy löketként kell meghallgatni őket, hanem hogy be is lehet osztani, azért ezek elég hosszú szövegek, inkább elbeszélések, tehát a Marosvásárhelyi Rádió meghallgatható. A másik pedig a PIM, Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából készül. Most az három novella, jól tudom, a Vendégjáték, a Reggeltől reggeli, meg a Spirál, az első szöveg. Ezek szerepelnek majd benne, és ott pedig egy színész olvassa majd föl a szövegeket. Azt még nem tudom pontosan, hogy ki, de idővel ez is kiderül majd.
Tehát akkor már az Illegál egyik kis regényem egy novellából kiteljesedett, az szintén meghallgatható. Most már két helyen is. Úgyhogy mindenkinek ajánlott, akit érdekel abból a szempontból is, hogy olyan kérdéseket boncolgatnak ezek a novellák, talán nem mindegyik, de a legtöbb az biztosan, amely kérdésekkel mindenki találkozik elő vagy utóbb az életében, és ez a Simon Péter című, szintén az egyik novellából kinőtt első regényedre is igaz, hogy picit erről mesélj nekünk.
Igen, valóban ennek is köze van a váltóáramhoz, hát ez már régen is jellemző volt rám, tehát most, ha a verses köteteimre gondolok, akkor ott is tovább vittem verseket, vagy voltak olyan szövegek, amik az aktív korteremben, vagy akár igen, tehát az aktív korteremben szerepeltek, és aztán pedig az Állapotok című könyvben is megtalálhatók voltak egy kicsi más kontextusban. Ez abból is fakad, bár ezt így konkrétan nem kérdezted, de szerintem ez fontos elmondani, mert hogy ez egy elég látható dolog, hogy folyamatosan foglalkoztatnak ezek a témák, meg ezek a szövegek, és hajlamos vagyok átírni őket, vagy újra gondolni, és hát jelen pillanatban ezekkel kezdtem valamit. Szerintem fontos az, hogy folyamatosan frissen tartsunk dolgokat, és hogyha olyan témán dolgozunk, amit nyilván, hogy egyetlen témát sem lehet kimeríteni, de hogy ami olyan szinten foglalkoztat még minket, akkor azzal tényleg dolgozni is kell, és akkor újjá mássá lehet alakítani ezeket a szövegeket. A Simon Péternek az utolsó elbeszéléshez van köze a váltóáramból, és hát ez a szöveg egy diakónusról szól, tehát egy nem felszentelt papról, és az ő hát belső és egyben külső utazásáról is. Ez a menekült válság, már mint amikor ez itt kulminálódott ugye nálunk, és ugye nagyon látványos volt a jelenléte azoknak az embereknek, akik máshonnan érkeztek. Ebben az időszakban játszódik, és hát több olyan problémával és olyan valóban, ahogy említetted, ilyen alapvető kérdéssel szembesül Simon, amit azokban a helyzetekben, amik kialakulnak a szövegben, már nem lehet elodázni, és muszáj rá válaszolniuk, és gyakorlatilag egy ilyen sorozatnak, vagy egy ilyen utazásnak a könyve ez, ahol ő A-ból azért mégiscsak eljut B-be, bár nem mondanám azt, hogy egyértelmű feloldást hoz a könyv, inkább valami folyamatos gondolkodás, vagy folyamatos ilyen érlelődésnek a bizonyos fázisait mutatja be, de egy idő után azt hiszem, hogy ezt az olvasónak kell tovább gondolni, hogy mit is gondol ezekről a kérdésekről, nem a szövegnek kellene ezekre választ adnia. Valami ilyesmi indítatásból írtam ezt a könyvet, ami szándékoltan töredékes, és nem akartam valamiféle olyan egészet megalkotni, ami megpróbál egyértelmű választ adni ezekre a kérdésekre.
Nem beszélhetek mindenki nevében, de én 2 éve olvastam, kétszer is a Simon Péter, de a mai napig eszembe jutnak jelenetek, meg feltevések, amiken gondolkozom, hogy na vajon az mit jelentett, meg hogyan tudnám ezt a magam kérdéskereséseire alkalmazni, szóval nálam biztosan bevált.
Ez inkább ilyen kísérlet volt számomra, tehát hogy amik a novellában így felvetődtek dolgok, erőszak kérdés, ugye, fai megkülönböztetés, meg sok minden, amivel napi szinten találkozunk, vagy akár csak a szeretet kérdése, tehát hogy mit jelent szeretni, vagy hogyan lehet jól, idézőjelbe. Ezek ezek valamilyen formában nyilván már megjelentek abban a szövegben, de szerettem volna őket tovább görgetni, és valamilyen mélyebb struktúrába beágyazni, vagy mélyebb struktúrában foglalkozni ezekkel. Úgyhogy inkább ilyen kísérletnek fognám fel a könyvet, és nem is egy olyannak, amin akár ne dolgoznék később, vagy ne akarnám majd átírni egy-két év múlva.
Azért is jó, hogy mondtad, hogy miért nyúlsz vissza ezekhez a történetekhez, mi motivál benne, mert most belegondoltam, hogy valóban, aki nem olvast ezeket a műveket, az egyfajta ilyen, nem tudom, rossz húzásnak is gondolhatja, mint amikor visszanyúlnak történetekhez írók, miközben nálad, aki olvassa, az egyértelműen érzi, hogy nem erről van szó. A Simon Péter kapcsán is annyira más megközelítést alkalmazol, mint novellában, hogy egyértelműen nem erről beszélhetünk. Ami közös a Válta Áramban is, és a Simon Péterben is, és ezt több interjútban meg is kérdezték tőled, vagy felvetették az értékelésekben, hogy nagyon jók a párbeszédeid, az nekem is a Válta Áram első novellájában is van egy párbeszéd, ami a mai napig megmaradt, és a Simon Péter elején is van egy párbeszéd, amire most is vissza tudok emlékezni. De nem a párbeszédek, a cselekmények vagy a helyleírások azok, amik igazán megfognak a novelláidban vagy a regényeidben, hanem az, ahogy az érzékszervekkel szerzett tapasztalásokat is beépíted a könyvbe. Most egy példát felhozva, például a Simon Péterben van egy vonatút. És ahogy ott leírod, hogy milyen élmények érik, vagy benyomások érik az embert egy vonatutazás kapcsán az érzékszervei által, az valami fantasztikus, mint aki régebben gyakran vonatozott, teljes mértékben olyan volt, mint a fülkében érezném magam. Ezek tudatosak nálad, és ezeken rengeteget kell dolgozni, hogy így legyen, vagy automatikusan megfigyeled és beépíted ezeket a könyvekben, még akár nem is tudatosan?
Mert nagyon sokat kell szerintem dolgozni azon, hogy egy szöveg működőképes legyen. Lehet, hogy van olyan, akinek nem, de én biztos, hogy sokat dolgozom ezeken. Ugyanakkor pedig, hát nyilván, hogy azért is írok ezekről, vagy mondjuk ez a vonatút, amit említettél, ennek a leírása, ami egyébként szerintem most ebben az új kötetben szereplő illegál, tehát a címadó szövegben ebben is szerepel egy vonatútnak, hát sőt, egy oda-vissza vonatútnak a leírása, ahol mi talán még bensőségesebb, vagy még láthatóbb, mint ami a Simon Péterben szerepel. Nyilván ez annak köszönhető, hogy sok olyan élményem van, ami arra késztetett, hogy erről írjak. Ugyanakkor pedig az, hogy láttassuk a dolgokat, és az, hogy úgy legyen kialakítva a szöveg struktúrája, és olyan érzése legyen az embernek, hogy ott van abban a térben, és azokat a dolgokat tapasztalja, amikről olvas, és hogy átéli őket, ez ennek a, nem tudom, hogy ez sikerül elérni 100%-osan, de ennek a megkísérlés ez mindenféleképpen fontos. Számomra nagyon lényeges az olvasás közben, és az ilyen könyveket szeretem, az olyan szövegeket, amik tényleg erre képesek, és ezt az érzést tudják kelteni bennem. De egyébként is a vonatút, az egy ilyen klasszikus dolog, eszembe is jutott egy mondás, ami így közszájon forog, ugye, hogy minden jó könyv egy vonatúttal kezdődik, lásd Dostoyevsky, vagy nem tudom, Krasznahorkai egyik könyve, de hogy persze nyilván nem így van, de ez tényleg egyébként egy olyan elem, vagy egy olyan terep, vagy egy olyan közeg, ami nagyon izgalmas dolgokat rejt magában. Maga az utazás, ugye arról már szó volt korábban is.
Tehát akkor ez tekinthető valamilyen szinten szimbolikusnak is, hiszen a Simon Péter kapcsán nagyon sok helyen írták értékelésben egy utazás, egy útkeresés.
Az, egyértelműen az. Több olyan tényleges szövegrészlet van magában a könyvben, amiben tényleg keres valamit az a valaki, akiről szó van. Tehát, hogy nem csak ilyen átvitt értelemben utazás, mert az egész életünk egy utazás, hogy mindenki egy utat jár be, nyilván az alatt az X év alatt, amit itt tölt, de hogy ennél konkrétabb értelemben is keresésről van szó a könyvben. Tehát, hogy Péter keres valakit az egész könyv folyamán, és hát aztán kiderül, hogy megtalálja-e vagy sem.
Említetted az előbb, hogy még a Simon Pétertől sem szakadtál el teljesen, és elképzelhetőnek tartott, hogy még esetleg hozzányúj évek múlva. Ez mennyire reális, vagy például a Válta Áramban szereplő többi novella? esetén mennyire reális, hogy kapunk belőlük egy kis regényt vagy regényt.
Simon Péter az annyira aktuális ebből a szempontból, vagy annyira foglalkoztat még, hogy azt annak nem is, tehát ezt nem is tartom lehetetlennek, hogy ezt valamilyen módon folytassam. Tehát, hogy ha nem is a regénynek az egyértelmű második része, mert nem szeretem annyira az ilyen jellegű folytatásos dolgokat, de hogy valamilyen módon ez a történet még folytatódni fog, vagy hogy ezzel a karakterrel, vagy azzal, aki ebben a közegben, vagy abban a térben, vagy azokban a terekben mozog, amikről a Simon Péter szól, vele még biztos, hogy valamilyen formában foglalkozni fogok. Tehát, hogy ez akár folytatódhat is, ez a történet bizonyos értelemben.
Itt a 2017-18-as évekhez kötődik, hogy az egyik novella, ami a Váltóáramban is szerepel, megjelent a 2050 című ifjúsági antológiában, ami megint csak tekinthető valahol sci-finek. A Gerelyről egy picit tudsz-e mesélni nekünk, ha már így két helyen is fellelhető?
Igen, talán az az egyik legbensőségesebb szöveg a könyvben. Egy fiatal srácról van szó, tehát ő a legfiatalabb karakter, és ugye ez a szöveg ráadásul egyes szám első személyben, tehát a narrátor ugye egyes szám első személyben, illetve az elbeszélő, bocsánat, az egyes szám első személyben beszél, és hát itt például olyan egy ilyen társadalmi probléma, tehát hogy a családon belüli erőszak az, ami központba kerül az erőszaknak, vagy így magának a fájdalomnak, az ezzel járó fájdalomnak, ugye egyébként is elég központi szerepe van a könyvben, már ha csak a szimbolikus ugye összekapcsoló elemre, vagy arra a jelenségre gondolunk, ami ugye csillag haláláról szól végül is. Ugye ezért a halál és a fájdalom, meg ezek a kérdések, ezek minden, vagy ez a kérdés minden szövegben központi elem. Nem is véletlen, ugye, hogy ez az összekötő kapocsa a szövegek között, amire utaltam. Itt egy fiatal fiú történetét olvassuk, és főleg a családon belüli erőszak és az ezzel járó, ennek következményei, illetve hát aztán egy szerelmi szál is beleszövődik ebbe. És ugye azért Gerely a címe, mert a fiú Gerely hajító, és ez végül is egy nagyon szimbolikus elem, mert a novella egy olyan aktussal, egy olyan, hát végül is halált okozó aktussal zárul, ami egyrészt az említett főmotívumhoz is kapcsolódik, meg hát magához az erőszakhoz, mint olyanhoz, amiről az előbb beszéltem.
Ha már említetted, hogy ennek is egy társadalmi, igen komoly és sajnálatos társadalmi jelenség az alapja, a családon belüli erőszak. Amikor olvastam a novellákat, és főleg mikor a végére értem, merült fel bennem, hogy nagyon sok novellának olyan témája van, amire azt lehetne mondani, hogy most ilyen mainstream téma, talán rasszizmus, családon belüli erőszak, amit de sokan azt mondják, hogy ó, hát persze ezzel kapcsolatban mennyi könyv van, mennyi novella van, mennyi film van, mégis olyan oldaláról tudod megfogni ezeket a dolgokat, ami sehol máshol nincs. Mennyire nehéz olyan témákról írni, amik közül néhány az elmúlt évtizedekben nagyon központi volt. És mennyire nehéz ezeket olyan oldalról megfogni, amik sehol nincsenek.
Igen, én is találkoztam ezekkel a témákkal, nyilván meg hát valóban eléggé intenzíven jelen vannak, akár a médiában, vagy ugye azokon a felületeken, amiket használunk, és igen, igaz az, amit állítottál ezekkel kapcsolatban. De nem, tehát azt egészen nyugodtan és őszintén mondhatom, hogy nem ezek miatt foglalkozom, tehát hogy például a Váltóáram szövegei azok már 2013, 14, 15-ben is íródtak akár, tehát mondjuk nem is feltétlenül abban az időszakban, amikor ezek a témák közszájon forogtak volna, hát ezek újra és újra előkerülnek, mert ezek élő problémák. Tehát azt gondolom, hogy évtizedenként, vagy két évtizedenként, vagy sokkal sűrűbben is akár, ezek, és ugye hát most egy ilyen, hogy is mondjam, hírközpontú világban, amikor tényleg ömlik minden ránk, mindenféle felületről, nehéz is elkerülni az ezekről való olvasást, vagy az, hogy legalább egy cím, vagy egy hírnek a címe szembe jöjjön velünk, de De hát azt gondolom, hogy ezekkel foglalkozni kell. Tehát nyilván nem véletlenül vannak ezek jelen. És azt gondolom, hogy mivel engem alapvetően az emberek érdekelnek, és az, hogy mi van velük, meg milyen szituációban, milyen közegben töltik a mindennapjaikat, hogyan élnek, ezek részei ezeknek a szövegeknek. Nyilván nem csak ezekről szólnak a Váltó Áram novellái, vagy akár a Simon Péter, vagy az új könyvem. De igen, ezek helyet kapnak, és ezekkel úgy érzem, hogy foglalkoznom kell. Nyilván, hogy az ember átélt rengeteg élményt, rengeteg mindenen keresztül ment az író is, aki nem mindig ír, tehát hogy nekem is van civil életem, meg olyan személyes kapcsolataim, amikben akár jelen lehetnek ezek a problémák. Úgyhogy egyrészt van is alapanyag ahhoz, hogy ezekkel dolgozzak bizonyos területeken, és hát nem könnyű ezeket nyilván ábrázolni, vagy úgy láttatni, ahogy az ember szeretné, ahogy mondtad, vagy ahogy kérdezted, ezeken sokat kell dolgozni, és hát ugye például a Budapest katalógus az mindenképpen eszembe jut, mert ha nem is direkt történeteket onnan írtam meg, mert nem így történt, de hogy például beszédmódokat, vagy az emberek megnyilvánulásait, vagy történeteit, vagy azt, hogy milyen témák foglalkoztatják őket, ugye ezekkel szembesültem. Ezek a beszélgetések közben, és hát nagyon sokat tanultam ezekből, és az, hogy hogyan lehet megszólalni, meg hogyan lehet érveket, meg ellenérveket ütköztetni, meg hogyan tud megszólalni valaki, tehát a párbeszédek például, amiről az előbb szó volt, azoknak a megírásában és jobb átételében biztos, hogy segített az, hogy nagyon sok különbözőféle emberrel beszélgettem az elmúlt évek során.
Említetted, hogy most egy olyan világban élünk, ahol komoly szerepet kezdenek betölteni maguk a híroldalak, a közösségi oldalak, a csevegő alkalmazások. Az Illegálról készült egyik interjúban azt láttam, hogy az Illegál című kisregénynek a könyvön belül ez is lesz valahol a témája, hogy hogyan, milyen hatással van az emberekre az ilyen csevegő alkalmazások meg az internet megjelenése.
Igen, szó van ezekről is, illetve hát maga a karakter például, aki beszél, vagy akik szerepelnek ebben, ugye ők ilyen módon is kommunikálnak egymással, és ez akár félreértésekhez, vagy de akár örömökhöz is, meg egy csomó mindenhez vezethetnek. Itt nem ítéletet akarok mondani e fölött, mert nyilván nem is kell, meg mindenki megítéli maga azt, hogy ő mennyire akar ebbe belefolyni, vagy hol akarja kommunikálni a fontos, vagy nem annyira fontos dolgait, vagy hogy mire használja ezeket a felületeket. Az biztos, hogy szerintem a térnyerése ezeknek, vagy a fontossá válása az életünkben, vagy ugye egyszerűen csak az, hogy mondjuk kvázi ingyenesen lehet ezeket használni, és az emberek automatikusan átszoknak ezekre a kommunikációs felületekre, az biztos, hogy gyorsabb, mint ahogy ezekhez alkalmazkodni tudnánk. Vagy hogy felfognánk azt, vagy én azt tapasztalom, vagy hogy meg fel tudnánk mérni azt, hogy mire érdemes használni ezeket, és mire nem. És ebből az általam tapasztalt, ebből fakadó problémák, azok megjelennek valamilyen módon, igen, főleg az Illegálban, és ezzel is játszom egy picit idézőjelbe, hogy az egyes karakterek azok hogyan viszonyulnak ehhez, hogy mennyire szeretik, hogy mennyire nem, és mennyire tudják használni ezeket a felületeket.
A Budapest katalógusról is tettél már említést. Azok kedvéért még egy picit mesélj már a katalógus megszületéséről, akik esetleg még nem követik, nem találkoztak vele, annál is inkább, mert ez Magyarországon legalábbis biztosan egy nagyon egyedi kezdeményezés.
Igen, hát vannak ennek egy elődje, ez a könyvben is, ami megjelent, az nyilván, hogy kötelességünk volt feltüntetni, a Brandon Stanton nevezetű amerikai fiatalember fotós elhatározta, hogy 10 000 embert lefotóz New Yorkban, tehát annál már jóval többet is lefotózott, és ugye eléggé sikeres lett ez a Humans of New York elnevezési oldal, amit ő csinál. És én elég sok portrét készítettem fotósként, már abban az időben, vagy azelőtt, mielőtt elkezdtük volna magát a Budapest katalógust, és egy barátom, egy volt munkatársam, hívta fel a figyelmemet arra, vagy adta igazából az ötletet, én akkor még nem is ismertem ezt az amerikai oldalt, hogy mi lenne, hogyha meginterjúvolnánk az embereket a városban, és hogy megkérdeznénk őket magukról, meg a városhoz fűződő viszonyukról, meg sok mindenről. És akkor belekezdtünk ebbe többen, és elég sok embert. Most már összesen, már egy ideje, most már egyedül csinálom igazából az oldalt lényegileg, de hát olyan 7-800 embert interjúoltunk meg. Hát ugye ezek nem életút interjúk, de általában ugye olyan szövegek, olyan érdekes szövegek alakulnak ki ezekből a beszélgetésekből, amiket aztán közlünk ezen az oldalon. Illetve ugye az említett könyvben 150 történet megtalálható, 150 portréval két nyelven. Ez is az Európa Könyv Kiadónál jelent meg 2017-ben.
És hogyha jól láttam, akkor a mai napig kapni, úgyhogy akit esetleg érdekel, az megvásárolhatja, valamint a Facebookon követheti a Budapest katalógust, hiszen mai napig frissül, és ott vissza is lehet nézni az összes, mind a 7-800-at, nem csak a könyvben megjelenőeket. Igen, tanulságosak. Azt mindenféleképpen leszögezhetjük. És ha már a fotózás, ugye azt említettem, hogy fotóriporter tevékenységet is folytatsz, meg dokumentalista sorozatokat készítesz, és brassai díjakat is kaptál, jó párat. Tehát ezt a tevékenységet is kiemelkedően végzed. Tudnál-e ezekről a portrésorozatokról mesélni?
A fotózás 7-8 éve van úgy intenzíven jelen az életemben. Igazából a említett Budapest katalógusban egy ideig velem együtt működő Mohai Balázs volt az, aki régi barátom, meg osztálytársam volt középiskolában, és ő, az ő munkái, meg az ő tevékenysége inspirált elsősorban, hogy akkor a fotózással kezdjék el foglalkozni, vagy hogy ez így szerepet kap az életemben. Hát elég sokat gyakoroltam, meg sokat csináltam, és sok olyan projektbe vágtam bele, amik lehet, hogy még eleinte nem annyira jó, de aztán egyre jobban alakultak, és akkor ebből lett 2013-tól a 14-től a Budapest katalógus, és hát igen, most már elég sok helyen fotóztam, ugye országon belül elég sokféle helyszínen, Kárpátalján, Erdélyben, meg van egy akadémiai ösztöndíjam, ami pedig a délórában élő baskírok életének és kultúrájának a dokumentálásáról szól, és ugye egy régészeti expedíció sorozattal 2015 óta járok Oroszországba, több területre is voltam, Szibériában, az említett Baskír vagy Délurál részen, Szamara környékén, tehát elég sokfelé, és ebből jött végül is az ötlet, vagy az ott készített, nem elsősorban, vagy nem kizárólag, bocsánat, nem kizárólag az expedíciós sorozat számára készült képek, hanem ugye az egyéb szociófotókból nőtte ki magát aztán ez a projekt, hogy én oda menjek fotózni, és a baskírok életét és kultúráját valamilyen módon dokumentáljam.
Mindenkinek ajánljuk a szőlősimátyás.hu oldalt, ahol ezek a képek szépen rendezetten meg is találhatóak. Ami legutóbb engem megfogott, az az Indonéziában tett utazásod, fotóid, meg az írásban készített beszámolóid, mert teljesen olyan érzésem volt ezek kapcsán, mint hogy átléptél volna egy fantasy világba, és onnan küldenéd a beszámolókat, hogy milyen itt a hétköznapi élet. Mesélj erről egy picit, hogyha szabad.
Igen, már elég régóta szeretnék eljutni Indonéziába, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, és valóban olyan volt, mint egy fantasy világ, ezt aláírom. Ezért is mentem gyakorlatilag oda, van egy barátom, illetve tulajdonképpen a főnököm, mert a Simplánokhoz kötődik, ő a Simplának is dolgozom, Gauder Márk, aki kint él, most már a feleségével együtt, a felesége Szaszak, Lombokon élnek, és ő már elég régóta hívogatott, hogy menjek ki, meg hát én is szerettem volna, és akkor végül is tavaly nyáron, júniusban ez összejött, és kint töltöttem egy hónapot, elég sok felé jártam, négy szigeten, Balin, Lombokon, Jáván és Szumbán, a legdélebbi, hát ez a szigetcsoportnak ott a legdélebbi tagján, és hát egészen lenyűgöző volt, annyiféle kultúrával, annyiféle emberrel, annyiféle helyszínnel és kihívással szembesültem ott az egy hónap alatt, még úgy is, hogy nagyrészt a Márkkal mozogtam, aki egyrészt jól beszéli az indonéz nyelvet, másrészt meg eléggé képben van, tehát hogy így helyismerete is elég komoly. Még így is elég izgalmas és jó kis helyzetekkel találtuk szembe magunkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan dolog, mint az írás valahogy, hogy ezeket át kell élni, szóval én mindenkit biztatok arra, hogyha egyszer lehetősége van rá, akkor menjen Indonéziába, mert hát egészen lenyűgöző hely.
Ha már a fotókról volt szó, az egyik Budapest katalógusról készült interjúban említetted, hogy pár évvel ezelőtt egy hosszabb időt töltöttél távol Budapesttől, és amikor visszaérkeztél, rádöbbentél, hogy milyen jót tett egy kis távollét, és hogy mennyire tudod most már újraértékelni a várost, az embereket. Most volt egy hasonló időszak mindenkinek az életében a karantén kapcsán. Neked hogy telt ez a koronavírussal terhelt időszak a közelmúltban?
Igen, hát ez nagyon furcsa, mert ugye itt pont kvázi az ellenkezője volt, mert itt be voltam zárva a városba, de közben mégse úgy, mint régen, mert a város kiürült bizonyos szempontból, tehát hogyha még az ember ki is ment az utcára, akkor sokszor üres terekkel, meg üres utcákkal találkozott, mondjuk egy-két hónapon keresztül, mondjuk itt a nyáron már nem, de azért, hogyha április-májust, vagy mondjuk a márciusnak a második felét veszük, akkor azért igen kihalt volt a város bizonyos szempontból, de ugyanakkor mégis valamilyen módon be volt zárva ide az ember. Hát eleinte nagyon furcsa volt. Azt hiszem, hogy az első egy-két hétben valamilyen egész komoly fegyelmezettséget véltem észre, vagy felfedezni, mert ahogy mondtam, eléggé kiürült minden, és nem nagyon mentek az emberek az utcára, ez azért elég furcsa volt, meg az, hogy nem lehet menni bizonyos helyekre, és ugye nincsenek koncertek. Munkáim is például, ugye fotósként, szabadúszóként dolgozom, és elég sok ilyen maszek munkám van. Ugye ezek is elmaradtak, tehát, hogy felborult az életrendje mindenki számára, számomra is. És hát, de utána volt egy hónapos időszak, amikor bármilyen furcsán is hangzik, de bizonyos szempontból én élveztem azt, hogy más dolgokra tudok koncentrálni, hogy bár nyilván rossz az, hogy nem tudom mondjuk a munkámat végezni, vagy nem tudok Oroszországba utazni, fotózni, mert nyilván nem csak kötelességből, hanem azért is csinálom ezt, mert szeretem, de ugyanakkor így valahogy elkezdett bennem működni az, hogy kicsit átértékelek dolgokat, hogy lelassítok, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, például olvasok többet, vagy többet alszom. Ezek ilyen elég banális dolgoknak tűnnek, de szerintem, hogyha az embernek megvan a kellő idejára, hogy fölismerje azt, hogy nem csak azért fontos ez, hogy a holnapot meg tudjam csinálni, hanem azért, hogy mondjuk kiegyensúlyozottabb legyek hosszú távon is, ez nagyon hasznos volt. Aztán utána megint jött egy olyan időszak, hogy már elkezdett frusztrálni az, hogy nem lehet bizonyos dolgokat csinálni, és hogy akkor elmaradnak a fesztiválok, meg az, hogy zárva vannak a kedvenc helyeim, meg nem tudok meghallgatni egy klasszikus zenei koncertet, vagy egy könnyű zenei koncertet élőben, tehát ezek, meg hogy nem tudok a barátaimmal találkozni, meg hogy úgy kommunikálnak egymással az emberek, meg úgy viszonyulnak egymáshoz, hogy tényleg a félelem és az ilyen tartózkodás az, ami félelemérzet az, ami meghatározó, vagy az, amit érez az ember. Úgyhogy nagyon vegyes volt ez az elmúlt pár hónap ilyen szempontból.
Egy interjúban említetted, hogy most viszont volt időd filmekre meg sorozatokra, amikből esetleg majd a jövőben tudsz inspirálódni. Most említetted, hogy volt időd olvasni is. Milyen filmek, sorozatok azok, amikből inspirálódsz, illetve milyen könyvek azok, akár most amelyeket korábban olvastál, melyekből inspirálódsz?
Húha, hát elég sok mindent néztem. Visszanéztem régi hát olyan filmeket is, amik fontosak számomra, vagy amikhez korábban is közön volt, ez megint csak kapcsolódik talán ahhoz a szenvedélyemhez, hogy visszanyúlok régebbi dolgokhoz. Néztem például a Tarkovsky filmeket, vagy például Tarantinónak néhány filmjét volt, egy barátommal néztünk meg a Jackie Brown-t, meg abból az időszakból én a korábbi filmjeit jobban kedvelem, vagy hozzám inkább közel áll ez az elgondolkodtatóbb és kicsit, hát végül is mindenhol groteszk, meg elég kegyetlen is, de ezek a korábbi filmjei azok hozzám közelebb állnak. Megnéztem például a Mindhunter című sorozatot, mert ez régóta érdekelt, és az így végül is így utóbb kiderült, hogy így témába is vág nekem, mert ugye ott ilyen, hát ugye ilyen FBI-os profilozókról szól, és maga ez a beszédmód, amit alkalmaznak, meg ugye a nyomozásnak, meg így bizonyos értelemben a jogi, tehát a jogi része, az a jogi háttér, ami ehhez kapcsolódik, ami azért felfeltűnik magában a sorozatban, az nagyon érdekelt. Aztán így, bár akkor már gyakorlatilag majdnem kész volt a vendégjátéknak ez az új változata, amit írtam, de nagyon, nagyon érdekes volt, és ilyen apróbb apró elemekben segített ahhoz, hogy egy ilyen beszédmódot, vagy az erről való gondolkodását egy karakternek azt jól tudjam láttatni, vagy jól, tehát hogy ezeket a belső folyamatokat jobban tudjam ábrázolni. Ezek jutnak így most hirtelen eszembe. Sok verset olvastam például ebben az időszakban, verseket is írtam, tehát annak nagyon örülök, hogy amikor lezárult a könyv, már hogy leadtam a kiadónak, és már csak a szerkesztés része volt hátra, akkor elkezdtem újra verseket olvasni, például Holland, vagy Herbertet, de klasszikus magyarokat is, például olvastam Arany Jánost. Tehát, hogy olyan dolgokat is, amik egyrészt valamikor nagyon fontosak voltak, meg meghatározóak voltak, de nagyon rég nyúltam hozzájuk, tehát olyan költőket, akik inspirálnak, de ugyanakkor mondjuk nyilván nem Arany János beszédmódja az, ami hozzám igazán közel áll, de így inkább a gondolkodásmód, meg a nyelvvel való játék, meg a nyelvvel való bánás az, ami érdekelt. Aztán elolvastam Mécs Annának az új könyvét például, vagy olvastam Nietzsét, a Zarathustrából elég sokat olvastam, volt egy ilyen időszak, amikor egy ilyen egy-két hét, amikor filozófiai könyveket olvastam, például Eliádét, Szent és a profánt újraolvastam, úgyhogy sokféle könyvet kezembe vettem ez alatt a pár hónap alatt, és inkább olyanokat akartam olvasni, vagy olyan dolgokat, amikről tudtam, hogy vagy már sejtettem, hogy megérintenek majd. Úgyhogy nem minden értelemben kísérletezése telt ez az elmúlt pár hónap, de azt hiszem, hogy elég bensőségesen és hasznosan.
Nem említettem az elején, hogy természetesen nem csak a két verses kötetben jelentek meg verseit, hanem nagyon sok online vagy nyomtatott folyóiratban, illetve több antológiában is. Most akkor számíthatunk egy újabb verses kötetre esetleg, vagy ezek szintén majd ilyen folyóiratokban kerülnek kiadásra? Vagy mik a jövőbeli terveid? Ugye alapvetően egyáltalán van-e már, amin dolgozol? Mire számíthatunk az illegál után?
Igen, ezek a versek tavaly elég magamhoz képest elég sok verset írtam, és akkor már így kezdett körvonalazódni az új verses kötet, ami most már gyakorlatilag majdnem készen van. Ezekkel lehetett találkozni, ezekkel a szövegekkel folyóiratokban. Már nagy részét publikáltam, és én nagyon örülnék neki, bár nyilván ez a helyzet, ami most van, annak is örülök, és örülök, hogy a Helikon kiadó idén kiadja ezt a könyvet, tehát annak is nagyon örülök, hogy az illegál megjelenhet. Jó volna, hogyha jövő ősszel, vagy legkésőbb utána, következő tavasszal megjelenhetne az új verses kötetem, mert hát most lesz 10 éve gyakorlatilag jövőre, hogy az utolsó verses kötetem megjelent, ami nem baj, csak most már eltelt kellő mennyiségű idő ahhoz, meg kellően sokat dolgoztam ezeken a szövegeken, hogy lassan összeálljanak egy kötetté. Nagyjából 50 vers lesz egyébként ebben a verses kötetben.
Reméljük, hogy kezünkben tarthatjuk. Majd a jövőben a váltóáram után még annó beszélgetünk, és említetted, hogy lehet a jövőben neki fogsz egy science fiction könyvnek. Ez mennyiben jelenlődött benned az elmúlt években? Látsz-e most jelenleg erre esélyt, hogy a jövőben lesz science fiction könyv a kezeid közül kiadva?
Ez most lehet, hogy elég furcsán fog hangzani, amit mondok, de hogy a science fiction-től azért óvakodom. Nyilván, hogy itt kell egy nagyon, nyilván minden könyvhöz, de kell valami nagyon jó alapötlet. Tehát valami olyan egyedi alapötlet, valami olyan egyedi momentum, inkább talán így fogalmaznék, ami köré egy tényleg egy teljesen egyedi világot föl lehet építeni. Tehát azt hiszem, hogy az eddigi könyveim, azok mégiscsak egy olyan világban, vagy olyan világokban játszódnak, amiknek nagyon sok köze van ahhoz, amiben most itt élünk. Témákban is, helyszínekben is, tehát hogy egyértelműen felfedezhető. Egy science fiction könyv, egyrészt nem vagyok elég felkészült. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol azért behatóan kéne ismernem, vagy behatóbban kellene ismernem az elődök munkásságát, pont emiatt a momentum miatt is, amire az előbb utaltam. Tehát, hogy itt könnyen el lehet követni azt a hibát, hogy olyasmit írok meg, vagy olyan témával, vagy olyan résztémával kezdek el foglalkozni, amit már előttem kiaknázott valaki, idézőjelben persze természetesen. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy science fiction-t mernék-e írni, mert ugye ez egy más gondolkodásmód, ez más, teljesen másfajta dolog mégiscsak alapvetően, mint amit én csinálok. De ugyanakkor maga a téma, meg az ezzel összefüggő témák, vagy ötleteim, azok vannak, de hogy még ez nem érlelődött ki igazán, hogy egy ilyenbe belevágjak. Ez számomra kicsit olyan, nagyon távolinak tűnik majd, de olyan, tehát felkértek ifjúsági könyvírására is, meg gyerekkönyvírásra is, és nem érzem még magam, bármilyen furcsa is ez, de hogy nem érzem magam eléggé éretnek akár, vagy felkészültnek ahhoz, hogy ilyet írjak. Tehát, hogyha gyerekkönyvet írnék, akkor rengeteg gyerekkönyv jelenik meg, én azt látom. Tehát gyerekeknek, kifejezetten gyerekeknek szóló könyv, és hogy Isten bocsáss, de én nem mindegyikben látom azt a novumot, vagy azt a szikrát, ami valami újat hozna, ami valami más. Tehát, hogy vannak ilyen sémák, kicsit azt látom, és ezt elég sokan meglovagolják, jól, rosszabbul, de hogyha valami ilyesmibe kezdenék, akkor valami nagyon nagyon, hát most ez furcsán hangzik, de valami nagyon újat kellene csinálni, csak vajon lehet-e, ez a kérdés.
Úgy gondolom, nem vagy egyedül, akik hasonlóan gondolják, legalábbis itt, ami az újdonságok hiányára vonatkozik. És az utazásaidról esetleg egy élményeket tartalmazó útleírásos könyvet, beszámolókat tervezel-e, vagy esetleg cikk formájában, a honlapodon?
Ez nagyon jó kérdés. Igen, valahogy ebben, ezt már egy beszélgetés során tavaly, amikor Debrecenben egy ilyen polcátadó rendezvényen voltam, ahol ilyen könyveket lehetett kölcsönözni, vagy lehet kölcsönözni, vagy cserélni. Ott is elmondtam, hogy igen, ez nagyon, nagyon várat magára. Tehát például az Indonéziával kapcsolatos élményeim van, 20-25 oldal, ilyen A4-es oldal jegyzetem. Minden nap írtam arról, hogy mi történik, hogy hol vagyok, hogy miket látok, de ez még várat magára, hogy ezt egy olyan formában öntsem, vagy olyan szöveg szülessen ebből, ami számomra is értékelhető, meg mondjuk mások számára is. És végül is az oroszországi utazásaim is, bár ott írtam beszámolókat, tehát például a 2015-ös autós túránkról, amikor 11.000 kilométert mentünk Cigó Sándorral, hát jó pár országon keresztül, össze-vissza, meg az Urál körül, arról azért írtam hosszabb beszámolót, meg mondjuk írtam Indonéziáról is, tehát a jelenkorom, például jelent meg Borobudurról egy esszém, ami ugye a legrégebbi buddhista templom a világon, és voltam ott, és elég komoly és izgalmas élmények értek, erről például írtam, de ezek mind ilyen töredékek. Tehát jó volna, az Oroszország ugye az még, mert az Indonézia, ahol egy hónapig voltam, még ha vissza is megyek, az ott egy lezárt egység, tehát akkor bejártunk egy olyan túrát, meg egy olyan kört Márkal, meg ugye én is voltam egyedül Jogjakartában, hogy azt lehet önálló egységként kezelni. Viszont az Oroszország az még számomra sokkal inkább egy ilyen folyamat. Tehát ugye 2015 óta járok oda, és ez még folytatódni fog. Tehát ez még nem egy lezárt dolog. Ilyen értelemben még ott mindenféleképpen várat magára az, hogy tevékenykedjek és lássak dolgokat.
A mai adásunkban ennyi fért. Nagyon szépen köszönöm Szőlősi Mátyásnak, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt volt.
Én is köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk.